Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Emőt Pál. Műsorunk első részében Nádasi Róperttel, a Masterplast vezérigazgatójával beszélgetek a társaság befektetői napján elhangzottakról, azaz a frissített stratégiáról. A műsor második részében a Fed szerdai döntését és annak az amerikai részvénypiaci hatását elemezzük Jó nap Richarddal, a Concord Értékpapír ZRT részvénystratégiájával. Első vendégünk tehát Nádasi Róbert, a Masterplast vezérigazgatója, akit köszöntök itt a stúdióban. Jó napot, vezérigazgató úr!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Első ránézésre meglehetősen optimistának tűnik a menedzsment frissített stratégiája, hiszen a 2021-2025 közötti időszakban az éves átlagos bevétel növekedése közel 20%, az adózott eredmény pedig ennél is magasabb, 21% lehet. Nem tartanak attól, hogy a nemzetközi környezet elromolhat, nem félnek a recessziótól, ami esetleg Magyarországot is elérheti.
Azt gondoljuk, hogy a recesszió az valóban közeleg és elérheti Magyarországot is, de mégis azt gondoljuk, hogy olyan iparágban látjuk a jövőnket megvalósítani és mindezeket a célokat megvalósítani, ami egy válságálló iparág, és ez nem más, mint a szigetelőipar és ezen belül is a hőszigetelőipar. Tehát azok a múltbeli fejlesztések is már bejelentett, illetve a jövőbeli fejlesztések gyakorlatilag a hőszigetelőiparra irányultak, és azt gondoljuk, hogy ezeknek a kihasználásai teszik lehetővé ezeknek a szerintük, ön szerint optimista számoknak az elérését.
Igen, hát ugye a szigetelőipar az azt hiszem, hogy az elmúlt években már elkezdett virágozni, és ugye az olajválság az energiakrízis hatására tényleg a legjobb helyen vannak, hogy így fogalmazzak, és lehet, hogy ezt talán nem csak a lakosság ismeri föl, hanem felismerik a kormányzatok is. Nem csak Magyarországon, hanem mindenütt a világon. Vagy Európában, ugye, amelyik a Masterplatz piaca lehet.
Ez abszolút így van, és erre már vannak jelek, hogyha megnézzük, ugye voltam olaszországi szigetelő boom, ami a korábbi éveket jellemezte, de ez még jövőben is fenn fog maradni. Ott ezt a szuperbónusz rendszert vezették be, ami az épületfelújításra költött költségeknek a 110%-a gyakorlatilag levonható a jövő évek személyvédelem adójából, úgyhogy ez egy komoly szigetelési lázat indított el. Tehát a fejlett országok között is Olaszország volt az, ahol az épületállománya legkevésbé volt szigetelt, és a hűtés-fűtés.
Az mit jelent, hogy a legkevésbé?
Hát azt gondoljuk, hogyha megnézzük összehasonlítva Németországgal, Franciaországgal, ott egy sokkal jobb épületállomány volt, egy sokkal jobban szigetelt épületállomány volt. Az olaszok vévén a szerencsés geopolitikai elhelyezkedésük miatt, vagy inkább geológiai, inkább geológiai ebből a szempontból, de nem szigetelték olyan mértékben a házakat, de az is látható, hogy itt már nem csak a fűtésről, hanem a hűtésről is szó van. Tehát a globális felmelegedésnek a hatása, nagyon hosszú és meleg nyarak, az gyakorlatilag olyan szintű energia csúcsokat jelentettek a minden országnak, és közöttük Olaszországnak is, hogy elkerülhetetlen volt az, hogy a házak szigetelése az egy fontos szemponttá vált a nyári hónapok energia csökkenése szempontjából.
Mi a helyzet Magyarországon ebből a szempontból?
Magyarország helyzete sem rózsás, hogyha így nézzük, hiszen a nagyságrendileg a 4,2 millió lakóépület és ingatlan állománynak a több mint kétharmada az gyakorlatilag nem vagy nem megfelelően szigetelt.
Tehát az irodaházaknál is ez a helyzet, vagy ott jobb?
Az újaknál természetesen nem, hiszen azok már mindegyik megfelelő szigeteléssel kell, hogy ellássák, de a régiek nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek. A régi panelprogramok, a régebben indult panelprogramok esetében, amelyről történt felújítás, nem olyan mértékű szigeteléssel láttak el, ami egyébként megfelelő lenne, tehát ezeknek a szigetelésének a felújítása vagy újra szigetelése is indokoltá válna, illetve a régi kádárkockák, illetve a többi lakóépületnek a szigetelése az meglehetősen hiányos és gyenge, úgyhogy mi Magyarországon is egy nagyon erős piacot látunk abban, hogy ez élénküljön és felinduljon, és természetesen várjuk ehhez a kormányzati támogatást is, mert azt gondolom, hogy ez egy komoly ösztönző lehet.
Jó, hát akkor nézzük meg, hogy azért az évi 20%-os növekedésnek milyen forrásai lehetnek, mert hát azért az évi 20% 2025-ig azért az én véleményem szerint, de hát nyilvánvalóan most meg fog cáfolni, meredeknek tűnik.
Igen, meredeknek tűnhet.
Nem konzervatív?
Egyébként, ha az egyik oldalról nézzük, akkor azért ez nem viszonylag konzervatívan terveztük ezeket a számokat nagyon meglepő módon, tehát mégis a némi ellentmondásnak tűnik, hogy 20%-os növekedés, és még ez is mi
arról évente.
Évente, igen, és mégis vannak, mégis azt mondjuk, hogy konzervatív számolással kalkulációval történt. Azt kell figyelembe venni, hogy a múltban nagyon komoly fejlesztéseket indítottunk el. Ezeknek a fejlesztéseknek a hatásai, amit bemutattunk egyébként a befektetői konferenciánkon, évről évre végigvetítettük, hogy ezeknek egyik évről a másikra milyen hatásai lesznek. Ezek főleg a szigetelőipari, bőszigetelőipari befektetések voltak, de egyébként a modulális építészet, illetve az egészségiparnak a felfuttatása is jelentős szerepet fog játszani ezeknek a számoknak az elérésében. Azon túl 2023 első negyedévétől három új gyár fog elindulni, kettő EPS gyár, ami ugye expandált polisztirén vagy hungarocél, azt gondolom, hogy ez talán mindenki számára jobban ismert terméknek a gyártása, Magyarországon, illetve Olaszországban fog elkezdődni, ráépülve egyébként erre a szigetelőipari boomra, és szintén szigetelőipari terméket, ezt az XPS-t, ez az extrudált polisztirén, ez egy annyiban tér el, hogy ez egy zárt cellás szerkezetet képez, és nem veszi fel a vizet, tehát gyakorlatilag a lábazat szigeteléseknél mind használják ezt a terméket.
Tehát ennek míg a hungarocélt ugye
inkább a homlokzati szigeteléseken, tehát azon a részével, ahol a vízzel, a nedvességgel való érintkezése az nem kritikus, és ahol a földdel, és ennek megfelelően nedvesség vízfelvétele is történhet, ott pedig az XPS-t használják, ennek a gyártása indul. Jelenleg ezt a terméket forgalmazzuk, de ennek a jelentősen nagyobb kapacitású gyártása fog megindulni a jövő év első negyedévében.
Van egy másik dolog is, amely a 20%-os növekedést talán alátámasztja, ugye 2021-ben euróban számolva 191-192 millió volt a bevétel. Úgy látom, hogy az idei előrejelzés már 225 millió, 2025-re már 450 millió euró. Na most azért ez nagyon meredek, ugye, hogy az előbb fogalmaztam, de hát azért közben infláció is van, nem?
Igen.
Valahogy úgy gondolom, hogy azért ezek a számok tartalmazzák az inflációt.
Ezek a számok avval számolnak.
Milyen átlagos inflációval számolnak?
Azt mondom, hogy ebben az esetben euróinflációval kell gondolkoznunk, tehát ez egy átlagos euróinflációval számol, és avval számol, hogy az építőipari termékeknek és az alapanyagoknak az ára, azok nem fognak radikálisan visszaesni, és mi azt is gondoljuk, hogy ez nem fog történni. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek beépülnek, ezek az áremelkedések a termékek áraiba, de nem ez adja a növekedésnek a motorját, hanem egyrészt az élénk szigetelőiparból lesz egy organikus növekedésünk, és az organikus növekedésen túl azok a régi, már vagy most bejelentett fejlesztések, illetve két új gyárnak az indítását tervezik, ami 24-ben, 25-ben azért jelentősen már hozzá fog járulni az elsősorban a forgalomhoz, 25-ben már az eredményhez is. Ugye, hogy nem csak a műanyag alapú szigetelésekben lesz a Masterplast egy nagyon erős vállalat, hanem ásványgyapotban is meg szeretnénk vetni a lábunkat. Ez egy nagyon elit klub, ez gyakorlatilag négy nagy nemzetközi társaság uralja jelenleg, ebbe a körbe szeretnénk mi betérni.
És hol lenne a beruházás?
A beruházás, amit mi most előre látunk, az Szerbiában látunk egy olyan beruházási lehetőséget, ott egy 20+5 millió értékű fejlesztésben, közeggyapott fejlesztésben gondolkozunk. Ha minden úgy sikerül, és megkapjuk hozzá azt a támogatást is, amit elindítottunk, akkor ez akár 24 első negyedévétől tervére is fordulhat, működőképessé válhat, és számolunk avval is természetesen ennek a hozzáadott értékével is ezeknek a számokban.
Igen, de én láttam ezt a hírt, és azt is láttam, hogy azért ott azzal számolnak, hogy a nagyon olcsó szerbiai energia hozhatja a profitot. Kérdés az, hogy ez megmarad-e?
Azt gondolom, hogy itt...
Jól láttam, ugye?
Azt nyilatkoztuk, hogy nem a szerbiai olcsó energiára épül, hanem egy stabil energiaellátásra épül, és abban azt vizsgáljuk, hogy olyan helyre szeretnénk ezeket a gyártásokat telepíteni.
Mint ahogy Szabadkán is van, ugye?
Szabadkán van gyártásunk, de ez közel nem ilyen energiaintenzív egyébként, mint amit a közeggyapot esélyében teszünk, ahol megfelelő árértékarányú stabil energiaellátást fogunk tudni kapni, és Szerbia Szerbia lehet egy ilyen terület, lehet egy ilyen ország, úgyhogy a kiválasztásnál természetesen ez is szerepet játszott.
Na most ugye az energiaárak az utóbbi hónapokban nagyon-nagyon elszaladtak. Kérdés az, hogy lehet-e érvényesíteni a késztermék árakban ezt az energiaváltozást, vagy energiaárnövekedést? Ugye ez a versenytől is függ.
Ez így van. Én azt gondolom, hogy azokon a piacokon, ahol egy keresleti piac lesz, már pedig azt gondoljuk, hogy itt továbbra is fennmarad a keresleti piac a hőszigetelő ipar területén.
Ott magyarul egészen... későn kapcsoltak tulajdonképpen a cégek a fejlesztéssel? Tehát vagy pedig ugye annyira megugrott most az igény?
Én azt gondolom, hogy jelentősen megugrott az igény, tehát klímapolitikai szempontból mindig kiemelt terület volt az épületek szigetelése és a épületeknek az energiafelvétele, és ez gyakorlatilag, ha mindent egybevetünk, akkor ez a megtermelt energiának az egyharmadát fogyasztja el. Tehát ez egy nagyon sok magasabb, mint az iparnak a felhasználása, a közlekedésben körülbelül ezen a szinten. Viszont az energiaárak sok közel nem voltak ilyen magas szinten, és ezért talán nem került ennyire reflektorfényben. Viszont maga az energiakrízis, ez abszolút katalizátorként hatott arra, hogy az energiafelhasználás csökkentése, a megújul energiáknak a még radikálisabb és gyorsabb felfutását fogja eredményezni, és azt gondolom, hogy ez az, ami ebbe az irányba fogja vinni, hogy ugyanúgy kapacitások is fognak nyílni, viszont az igény arra, hogy minél kevesebb energiát kell olyan dologra fordítani, ami teljesen szükségtelen, hiszen azt gondolom, hogy a köztereknek a fűtése teljesen nem hiszem, hogy bármiféle nemzetpolitikai célt szolgálna, hogy ezekben van megtakarítások miatt mi úgy gondoljuk, hogy keresleti piac lesz még a jövőben a megnyíló új kapacitások ellenére is.
Mit gondol, hogy az építőipar, ugye, amelyik mégiscsak hát egyrészt ugye lakásokat vitt, másrészt pedig a különböző infrastruktúrális fejlesztéseket, az építőipar a következő években növekedni fog, mert ahogy elnézem, azért a lakásépítésnél ez nem nagyon látszik. Vagy pedig ez nem számít?
Azt gondolom, hogy nagyon kétarcú lesz a piac, tehát lesz egy kevésbé növekvő új építőipari, új lakásépítési piac, ami sokkal megfontoltabb lesz, hiszen megnézzük azt a kamat, illetve szabályozói környezetet, az nem támogató, hiszen nem hiszem, hogy 15-16%-kal vagy...
Hát ilyen körülbelül ilyen kamatok mellett lehet ma fölvenni.
Ilyen kamatok mellett érdemes építkezéseket indulni. Másik esetben az érdemes azt is megvizsgálni, van egy magas inflációs környezet, és az inflációban azért mindig felértékelődik az eszközöknek az értéke, tehát akinek meg sok pénze van, ő meg szeretné a pénzét olyanban tudni, ami egyébként értékálló, ebben az esetben az ingatlan lehet. Tehát mind a kettőből kiindulva mi azt gondoljuk, hogy azért egy mérsékeltebb növekedés lesz az új építéseknek a piacán, adott esetben egy stagnálás is, viszont ellentétben
a felújítások
viszont megélénkülnek pont amiatt, amit az előbb vázoltam.
Hát igen, ugye azt mondta, hogy 4,2 millió ingatlan van Magyarországon, ebből körülbelül mennyi az, aminél az energetikai célú beruházás szóba jöhet, és ezáltal hát, ugye a Masterplusznak piaca lehet a fele?
A mi számításunk szerint ez körülbelül 70%-a nem megfelelő.
Jó, 70%-a nem megfelelő, akkor de nyilván nem fog mindenki.
Egészen biztos, hogy tehát ha piacról beszélünk, akkor gyakorlatilag ez a 70% a piac, hogy ennek az...
Elméletileg
igen, hogy ennek milyen forrásai lesznek, és milyen eszközök állnak rendelkezésre ennek a piacnak az élénkítésére, milyen...
Hát állami támogatás például.
Például az állami támogatások, de adott esetben ki az, milyen gondolkodású tulajdonosok, akik felismerik, hogy érdemes erre elsőként investálni, mielőtt bármiféle, nem tudom én, napelemes vagy egyéb megújuló energiában investálnának. Ez ugye nagyon sokban múlik arról is, hogy milyen szinten tudjuk tudatosítani azt, hogy a legfontosabb, hogy ne kelljen olyan energiát megtermelni, amit egyébként lehetne másra fordítani, hogyha megfelelően szigeteltek lennének az épületek.
Na most a megfelelő szigeteléshez milyen termékeket tud adni a Masterplast, mondjuk egyszerűsítsük a kérdés egy lakásnál.
Hát ha Magyarországon nézzük, akkor gyakorlatilag teljes rendszert tudunk forgalmazni, a teljes rendszerben, egy teljes hőszigetelő rendszerben gondolkozunk, ami gyakorlatilag egy háznak a teljes EPS, XPS vakolatok, ragasztók, üvegszövetháló és különböző kiegészítő profil profiloknak az alkalmazása szükséges ahhoz, hogy egy ilyen szigetelést megvalósítsanak. Ehhez Masterpassnak befiskált rendszere van, de egyébként a rendszer kiegészítő elemeit, tehát önállóan is forgalmazunk, EPS-t is forgalmazunk, üvegszövetben a világ harmadik Európa második legnagyobb gyártói vagyunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy fel vagyunk készülve arra, és a fejlesztéseink is abban az irányba mennek, hogy ez még nagyobb
kapacitással. Tehát magyarul ennek meglegyen a kapacitás alapja.
Abszolút, magasabb kapacitással tudjuk kiszolgálni ezeket az igényeket.
Na most adódik a kérdés, hogy miből lehet finanszírozni ezt a beruházást, ugye itt azért felsorolt több új gyárindítást, ahogy néztem, egy 80 millió euró beruházásról van szó a következő 3 évben, 4 évben?
Nagyságrendileg ennél kicsibb, az egész teljes beruházás 50 millió, mi az, a 80 milliót investáltunk 2008 óta, aha, tehát gyakorlatilag, hogyha így perspektív...
Hát ebben már a múlt is benne van.
A múltban investáltunk egészen eddig, amit bejelentett beruházásokkal együtt nagyságrendileg 80 milliót, és a most bejelentett két ásványgyapot, tehát közvet, illetve üveggyapot járnak a beruházása, az nagyságrendileg 50 millió euró értékű. Ez úgy perspektívába helyezi azt, hogy múltban 14 év alatt 80-at költöttünk, és most 50-et kívánunk elkölteni. Mi azért próbáltuk kihasználni, egyrészt visszaforgattuk a vállalatnál lévő nyereséget nagyon hosszú ideig, úgyhogy azért a befektetők nem mindig voltak ezért annyira boldogok, hogy az osztalékpolitikánk viszonylag, hogy is
mondjam. Majd erről még beszélünk,
nem fizettük akkor a osztalékot, de megértették azt, hogy ez egy olyan növekedési piacon vagyunk jelenleg ott, ahol érdemes ezt a pénzt visszaforgatni. Másrészt nagyon jól kihasználtuk egyébként a növekedési kötvénypont program adta lehetőséget, úgyhogy itt a vállalat az elmúlt 3 évben 21 milliárdnyi vállalati kötvényt bocsátott ki, még nagyon kedvező kamatozások mellett.
És ezt az MNB jegyezte le?
Eznek egy részét az MNB, természetesen a másik az különböző bankok, illetve pénzügyi intézmények jegyezték le, de ez persze az itt befolyt pénzt segített, támogatott minket abban, hogy ezeket a fejlesztéseket elindítsuk és megvalósítsuk. Úgyhogy gyakorlatilag a forrásról beszélünk, akkor a forrásoknak egy része ez volt, és ugye mostani két új beruházásra viszont szeretnénk a tőzsdéhez fordulni, hiszen nem véletlenül vagyunk mi tőzsdei vállalat, szeretnénk ezt a forrás begyűjtési lehetőséget is igénybe venni, úgyhogy annyit már előrejeleztünk, hogy akkor tudjuk ezeket a ön szerint nagyon optimista számokat hozni, hogyha ezek a beruházások megvalósulnak, ezek a beruházások pedig akkor valósulnak meg, hogyha terveink szerint a közeljövőben egy 8-10 milliárd forintnyi részvény rábocsátást és tőkebevonást tudnánk végezni.
Ez még ebben az évben megvalósulhat?
Terveink szerint akár ebben az évben is megvalósulhat, szeretnénk ezt felgyorsítani, hiszen a cél az lenne, figyelembe véve ezeknek a gyáraknak a felépítésének, létrehozásának a viszonylag hosszú idejét is, hogy minél hamarabb gyakorlatilag ezek a források rendelkezésünkre álljanak azért, hogy a terveink szerint 24 első negyedévében, illetve 25 első negyedévében ez a két gyár, ez zavartalanul el tudjon indulni és termelni tudjon.
Tehát eladósodnak, illetve hát a részvény kibocsátása nem eladósodnak, hanem tőkét bevonnak.
De tőkét vonunk be. Ez az eladósodottságnak egy más módja, azt figyelembe, azt kell látni, hogy a Masterplast mindezeknek a kötvényprogramokkal, illetve a hiteleket felvettünk azért még elsősorban euró alapú viszonylag kedvező kamatozású hiteleket is. Ezzel az úgynevezett eladósodottsági rátánk, ez nagyon szakmailag úgy szokták mondani, hogy ez a net debt per EBITDA, ez arányunk, ez viszonylag már ahhoz a szinthez közeledett, ahol azt mondtuk, hogy saját tőkebevonása szükséges, főleg ilyen mértékű beruházásoknak a megvalósításához.
Jó, már említette egy-két szóval az osztalékot, ahogy néztem a prognózisba, azért ez az osztalék egy kicsit nőni fog, de nem sokkal. Ha jól láttam, akkor 25-re 90 forint fölé, ugye?
Hát igen, az terveink alapján ez van.
Ez olyan 2%, másfél 2%-os osztalékot jelent, ha jól számolok.
Az eredményre vetítve.
Igen.
Azt kell, most így fejben talán egy kicsit többen, most nem számoltam ennek utána, de azt gondolom, hogy ez egy két fő tulajdonos, aki azért, ahogy szokták mondani, nem önmaga ellensége, ő szívesen fizet osztalékot saját magának is, és természetesen minden befektetőnek.
Hát mert 50%-nál nagyobb ugye 50. A tulajdoni részarányuk.
Igen, így van. Ők, de viszont azt is látják, hogy azok a lehetőségek, amit a vállalatnak most előtte állnak, azt érdemes kihasználni, és érdemes ezt a pénzt visszaforgatni. És amennyiben már úgy látjuk, hogy nem lesznek olyan befektetések, nem lesznek olyan perspektívikus dolgok, amiben érdemes lenne, akkor ezek a számok természetesen változhatnak, és akár az utóbbi évben az oxali kifizetés mértéke is nőhet.
Még egy percünk van azért az árfolyamról. Úgy láttam, hogy azért vannak itt nagyon optimista árfolyam célok. Korábban ugye az elnökük azt mondta, hogy az 5000 forintos árfolyam cél az reális, hát pillanatnyilag 4100 körül forog ugye a Masterplast. Véleménye szerint ez az 5000 forintos árfolyam mikorra érhető el? Egy éven belül, két éven belül?
Hát ez nagyon nehéz, és azt gondolom,
gondolom, hogy nehéz kérdés.
Mint vállalatvezetőként őszinte vagyok, nem a feladatom az árfolyam célnak a menedzselése. Én azt gondolom, hogy vannak elemzők, akik követik a vállalatot, amivel a feladatunk az, hogy az eredményeket szállítsuk, olyan perspektívát nyújtsunk a befektetőknek, ami alapján úgy látják és értik a vállalatnak a működését, és úgy ítélik meg, hogy érdemes ebben a vállalatba befektetni, ami a árfolyam emelkedését is fogja magába hozni.
Köszönöm az interjút Nádasi Róbertnek, a Masterplast vezérigazgatójának, további kellemes napot kívánok önnek.
Én is köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.